Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most karácsony második napjának prédikációs alapigéjét, amelyet megírva találunk Ézsaiás könyvének a 11. fejezetében, az első 9 versben a következőképpen. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke. Az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége, nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú legelteti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja kezét. Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a harc hozzá tartozik a keresztény élethez. Keveset beszélünk erről, talán most érdemes egy kicsit kidomborítani ezt, hogy nagyon szorosan hozzá tartozik a keresztény élethez, még akkor is, hogyha egészen másféle módon, mint ahogyan ma, ahogy ezt a szót kiejtem, hogy harc, gondolunk erre. Másféle módon, másféle harcról van szó. Talán feltűnt az, amikor olvastam a köszöntő igéket, hogy a karácsonyi gondolatot idéző ige után, amely arról szól, hogy üdvözítő született ma, illetve hogy megjelent az Istenünk üdvözítő jósága és ember szeretete, ezek után az hangzik el a zsoltárokból, hogy drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Hogy jön ez ide? Hogy jön ez ide a karácsonyi ünnephez, az Úr híveinek a halála kérdése? Hát onnan, hogy karácsony második napja nem csak Jézus születésének az ünnepnapja, hanem az első vértanú, István vértanúnak is az ünnepe. Ő bemutatta azt, hogy hogyan kell harcolni a hitért egészen más eszközökkel, bizonyságtétellel, másképpen, mint ahogyan ez a világ diktálná. Azt látjuk tehát, hogy a világ azóta is, hogy megjelent Istenünk üdvözítő kegyelme, tehát mindenki számára készen van az üdvösség, mégis áldozatokat követel. Továbbra is azt hiszi ez a világ, hogy áldozatokra van szükség. És nem csak az asztékokra gondolok például, akiket mondjuk idéz a mostani sorozatában a Morgan Freeman, hogy az asztékok felfedezték az ásatások során, hogy ember koponyákból építettek falakat, mert azt hitték ezek a szegények, hogy ez biztosítja majd az élőknek a további életét ezen a földön, meg ez biztosítja az, hogy fölkeljen a nap, ugye ilyen homályos, sötét ugye hitek. És nem csak erre kell gondolni, hanem arra is, hogy ma mennyi áldozatot követelnek terrorcselekmények. Ezek mindenről szólnak. nem tudja ez a világ, hogy Jézus Krisztus áldozata egyszer és mindenkorra elegendő volt. Az iszlám hódítás áldozatai, a terrorcselekmények áldozatai, és gondoljunk sokkal közelebbire, a saját oltárunk, nem ez az oltár, a saját oltárunk ott van a szívünkben. A saját oltárunkra vitt áldozatokra is gondoljunk, hogy mi mit áldozunk fel a mi oltárunkon. Feláldozzuk sokszor a házastársunkat. Feláldozzuk a gyermekeinket. Hát miért van annyi magányos gyermek? Miért van szükség arra, hogy pszichiáterek meg pszichológusok foglalkoznak a gyerekeinkkel? Hát miért? Mert feláldoztuk őket. Igen, a harc az hozzá tartozik a keresztény élethez, de másképpen, mint ahogyan gondolták azt akkor a keresztesek, és másképpen, mint ahogyan mi most visszük az áldozatokat Istennek. Azt mondja Ézsaiás, hogy megveri a földet szájának botjával, vagyis, ha bár nem mondom, hogy teljes mértékben értem én ezt, de nem járunk messze az igazságtól, hogyha azt mondjuk, hogy itt arról van szó, hogy a messiás szava által ítél, nem a kardja által. Tudjuk, ez összefügg. Nem karddal megy be Jeruzsálembe, amikor köszöntik hozsánnázással. Elég volt neki kimondania az ítéletet, és az valóra vált. Mert Jézus maga az Isten fia. Maga az Isten. Hányszor mondja azt, hogy én vagyok? Ifjúsági bibliórán beszéltünk erről sokat. Hogy miért, honnan tudjuk azt, hogy Jézus Isten? Hát azért, mert többször ugyanazt az Isten kijelentést használja, hogy én vagyok, mint amit az Ószövetségben mond maga Jahve. És erről felismerték az emberek, hogy ő egyenlővé tette magát Istennel, meg is szaggatja a főpap ruháját, és meg is botránkozik ezen. Tehát ő a szavával ítél, elég volt kimondani azt, hogy megbocsátattak a vétkeid. És az az ember úgy ment el, hogy tudta, fel van oldozva. Emlékszünk, hogy várunk a feloldásra, a feszültség után várunk a feloldásra. Így fogalmaztam karácsony este egyháziasan, a feloldozásra vágyunk. És kimondja Jézus, és akinek kimondja, az úgy megy el ettől az oltártól, vagy úgy ment el az evangéliumi történetekben, hogy tényleg el vannak törölve a bűnei. Tényleg megtisztult. Helyre tette az embereket. Figyeljük, hogyha azt mondta, hogy láss, kimondta ezt az ítéletet, akkor az meggyógyult. Ott nem volt appelláta. Amit Jézus kimondott, az megtörtént. Ha azt mondta, hogy távozzatok tőlem, akkor távozniuk kellett a démonoknak például. Amit ő mond, az megvalósul. Az ítélet nem, látjuk, hogy nem azt jelenti, hogy ő azért jött volna, hogy elveszítsen bennünket. Hát ismerjük az igét, ismerjük, hogy nem azért jött az emberfi, hogy elítélje a világot. Az ítélet ezt jelenti itt ezen a földön, hogy helyre tesz bennünket. És nem kell továbbá semmit sem tennünk. Majd beszélni fogok erről, hogy az ember továbbra is kutatja, hogyan lehetne szabadulni. Nem kell már kutatni semmit. Lehult a lepel. Már megtörtént a szabadulás. Úgy foglalnám össze ennek a ézsaiási proféciának a mondani valóját, hogy együtt lesznek. Ugye itt együtt van farkas, bárány, párduc, gödölye, borjú, oroszlán, hízott marha, medve, tehén. Hát, igen, nem csodálkozom, hogyha azt mondjuk, hogy ugyan már, főleg, hogyha egy erdélyi pásztort kérdezünk. Medve és tehén. Hát nem. De mégis eszünkbe jut az, hogy Jézus maga is együtt van a tanítványaival. Ugye ő olyan tanító, aki peripatetikusan tanítja az övéit. nem bemegy az órára, és akkor letanít 4-5-6-7 órát, hanem együtt van velük állandóan, éjjel és nappal. Ezért fogalmaz így János evangélista a karácsonyi üzenetet követően, hogy az ige testté lett, hogy közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőséget. Tehát velünk van a messiás, a megváltó, velünk lakik, és ezért lehetünk mi együtt. Erről is később beszélek majd, hogy itt nem a tehénről, meg a farkasról van szó, meg a medvéről. Rólunk van szó, hogy együtt tudunk majd lenni. Tehát nem vendégnek jön Jézus. Ugye a magyar közmondás szerint a vendég három napig jó a háznál, aztán utána megunjuk, jobb, hogyha megy, mert aztán baj lesz belőle, és ez így is van. Jézus nem vendégnek jött. Egy népszerű beszélgető műsornak a vezetője kérdezte meg a stúdióban levő vendégeket, hogy szoktatok-e ilyenkor, karácsonykor olyan emberekkel találkozni, akikkel egyébként egész évben nem találkoztok. Kicsit gondolkodnak, azt az egyik bevágja a poént, hogy hát a Jézuskával. Hát nem különösebben értékelik a poént, és utána folyik a beszélgetés, teljesen függetlenül Jézuskától, Jézustól, bármi karácsonyi témától. Nem állnak meg ennél a gondolatnál, hogy találkozni Jézussal. Nem, szöget sem üt a fejükben a karácsonyi műsorban, hogy netántán pont erről kellene gondolkodni, itt kellene megállni. Hát nekünk itt kell megállni. Egy Isten tiszteletnyi időre mindenképpen Jézussal találkozni. Mennyire, milyen szomorú, hogy ha viccesen is ugye azt mondja, hogy hát egész éve nem találkozok vele, és karácsonykor is csak a Jézuskával. De nem azzal a Jézussal, aki eljött. Valami Jézuskával. Az igény pedig arról szól, együtt kell lenni vele. Éjjel, nappal. Úgy, ahogy a nő volt a tanítványaival. Együtt lenni. Vezessen. Nem Jézuskázni, hanem hogy ő vezessen. Ő tanítson. Jöjj ne vendégnek. Hát kinek ne lenne ismerős ez a gondolat? 121. ének. Ó, maradj vélem, az est közelget. És akkor az egyik verszakban van az, hogy jöjj ne vendégnek, de maradj velem. Valaki azt mondja, hogy a keresztjének egy része teve keresztjén, mert hát úgy vándorolnak az életben, mint a teve karavánok, amelyek alig várják már a sivatagban, hogy megérkezzenek az oázishoz. És azt mondja, hogy legyünk inkább troli keresztjének, mert a troli az állandó összeköttetésben van az áramszedőivel, az áramforrással. Állandó összeköttetésben kell lennünk az áramforrással, az Istennel. Honnan tudjuk azt, hogy ő nem vendégnek jön? Hát onnan, hogy ő az, aki készíti számunkra a helyet. Ő helyet készít számunkra. Ő készíti számunkra az ünnepet. Ugye mi hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mi készítjük az ünnepet. Mert hát hogyan készülünk a karácsonyra mindig? Hát elkezdünk gondolkodni, mire is lesz szükség. Na, mit akarunk főzni? Mit akarunk sütni? Na, aztán kit ajándékozzunk meg? Mi legyen az ajándék? Na, akkor milyen fenyőfát vegyünk? Lutz legyen? Norman? Töves? Vágott? És akkor az ember elkezdi beszerezni a kellékeket, fenyőfa, díszítés, ajándékok, süti, szaloncukor, hal, töltött káposzta, templom, ünnepi műsor, és az ember görcsöl, van egy ilyen érzés, hogy azért görcsölünk azon, hogy minden jól sikerüljön és klappoljon, mert azt hiszik, hogy az ünnepet mit csináljuk, és akkor lesz sikeres, hogyha minden tökéletes. Én ezért nem esek kétségbe, hogyha ha valami nem sikerül egy Isten tiszteleten, vagy valamit eltéveztek, mert hát attól lesz életszerű. Mert az ünnepet nem mi csináljuk. Az ünnepet Jézus készíti. Nem te készíted, hanem én készítem neked, mondja az Úr Jézus. A lényeget nem mi adjuk. Mondhatjuk azt, hogy lehetetlen az ézsaiási profécia képe, hogy együtt legel a bárány meg a farkas, de hát nem is erről van itt szó. Nem is erről van itt szó. Ugyanúgy, mint tegnap beszéltünk arról, hogy nem arról van szó, hogy a hívők olyan bugyuták lennének, hogy beszélő kígyóban hisznek. Hát nem erről van szó. Hát azt egy embernek már értenie kell, aki irodalmat tanult, hogy szimbólumok vannak a Szentírásban. Tudni kell, hogy mi az, ami szimbolikus, tudni kell azt, hogy mi az, ami nem szimbolikus. Itt megint egy szimbólumról van szó. Arról van szó, hogy nem pusztítja el Isten a vadállatokat, hanem a természetüket változtatja meg, és itt a kép mögött, az állatok mögött emberek vannak. Itt rólunk van szó. Itt nem arról van szó, hogy eljön majd az idő, amikor Afrikában, a szavannán az oroszlán meg az antilop együtt fognak lenni, és nem fog rátámadni az antilopra az oroszlán. Hát itt nem meséről van szó. Itt arról van szó, hogy a természetünket fogja megváltoztatni az Isten, hogy végre együtt lehetünk. Hogy végre megbékélhet egyik ember a másikkal. Én elhiszem, hogy ez is ugyanolyan lehetetlennek tűnik számunkra, mint az, hogy a medve meg a tehén együtt lesznek majd. De ezért fogalmaz így Ézsaiás, hogy vessző szál hajt ki isai törzsökéről. A teljesen levágott törzsből kihajt a vessző, amelyik halálra van ítélve, mert itt nem a mi ünnepünkről van szó. Itt Jézus ünnepéről van szó. Ő készíti az ünnepet. Mi elkészítjük, amihez nekünk van tehetségünk, a sütit meg a töltött káposztát és a fenyőfát, és ő pedig hozzáteszi azt, amit ő tud nekünk megadni. Ugyanúgy itt az állatok mögött emberek vannak, emberi tulajdonságok vannak, mint ahogyan a mesékben is. Főképpen az állatok mögött, de más mesefigurák mögött is. Különböző az életben valósággal létező problémák és tulajdonságok húzódnak meg. Figyeljük meg, hogy megjelenik például sok mesében a sárkány, mint a végső legyőzendő ellenfél, ami a mi belső ellenállásunkat, a belső óemberünket, hogy megint egyháziasan fogalmazzak, jelenti. Harcra hív, megküzdésre hív. Ugye a főhős nem adja fel, amikor meglátja a sárkányt, hanem azt mondja, hogy egy életem, egy halálom, én mégis megpróbálom. És neki megy. És akkor ebből mit tanulunk? Mit tanulnak a gyerekek? Hogy lehet győzni. De hát, hogyha nem használjuk a meséket, ugye azt mondják, most egyre többen felfedezik, hogy mennyire fontosak ezek a mesék, a mindenféle buta, bugyuta, robot, meg nem tudom milyen műsorokkal, rajzfilmekkel szemben, ezek gyógyítanak, ezek a mesék. Azt a hitet ültetik el a gyerekekben, hogy lehet győzni ebben az életben. És egészen mások a férfi mesehősök, és egészen mások a női mesehősök. Hát most már erről is kell beszélni, ugye, hogy kettő különböző. Érdekes módon. Ugye a férfi mesehősök azok leleményesek. A kihívást keresik. Nem, hogy elbújnak előle. Nem mernek kimenni a szülői házból, hanem elbújnak. Keresik a kihívást. Neki mennek. Megküzdenek. De emellett az indulati és érzelmi kontroll jellemző rájuk. A női alakok másképpen küzdenek meg. Ők nőies módon alkalmazzák a megküzdést. Sokszor, gondoljunk a hófehérkére vagy a csipkerózsikára, látszólag passzívak, de mással végeztetik el az érdemi munkát. És a legfőbb próbájuk az a szolgálat. Lásd, hol le anyó. Hogy ott a kút mélyére lemerült lányoknak, ugye feladatuk, hogy segítsenek kihúzni a tövist a nyuszi talpából, meg leszedni az almát a fáról, meg kihúzni a megsült cipót a kemencéből, meg nem tudom, mit kell még csinálni. Benne van az alárendelődés, a megküzdés, az áldozathozatal, a kitartás, a türelem, és itt is az indulati és érzelmi kontroll. De aki kitör, és nem végzi el a munkát, mint a rossz lányok, ugye azok kudarcot vallanak, szurok eső. És milyen fontos mondani valója van. Ma is. Ma, ugye ez jelenik meg, ez diktálja a világ. Tegnap volt szó róla, hogy ránk akar erőltetni szerepeket a világ, ami nem a miénk. A nőkre is rá akarja erőltetni a szerepeket. Törj ki! Te nem vagy alárendelt. Neked nem szolgálni kell. Neked karriert kell építeni. És azok a nők, akik önmegvalósító, pénzszerző életmódot folytatnak, jó állás hirdén, előbb-utóbb kikészülnek, és rájönnek, hogy az egész hiába való volt. Mert a népesség a sútba vannak vágva a keresztény értékekkel együtt. Mindig ott lesz a hiány ezeknek az embereknek az életébe. De miért mondtam ezt? Azért, mert bennünk férfiakban is, ugye a lelki lélektudomány már tudja ezt, bennünk is ott van a női lélek, nekünk is szükségünk van arra, hogy alárendelődjünk, és engedelmeskedjünk, méghozzá kinek? Hát a mi vőlegényünknek, a megváltónak. Ezt fejezi ki ez az ige, hogy az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Alá rendelődünk Istennek. Ezt jelenti, hogy az Úr félelme lesz a gyönyörűségünk. És ezután tudunk aztán tényleg harcolni, és nem elcsüggedni. És jövünk rá arra, hogy még a nehézségek is a győzelem felé segítenek. Úgy, ahogy a mesékben is. Most eltaszítja magától a hófehérkét. Így jut el az önállóságra. Így tesz szert arra, hogy felnőjön. Mennyire fontos dolgot mond el egy-egy népese, és mennyire fontos dolgot árul el egy-egy messiási profécia nekünk? A harc, a küzdelem, az elszántság sokszor hiányzik. De ez azért van erre szükség, mert így jutunk el a békességre, a megnyugvásra. Így jutunk el a megváltóhoz. Jézus ezt tette. Erre hív, vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről. A lehetetlen állapotból. Emlékszem, hogy volt valaki, aki mondta nekem, hogy őt nem ejti kétségbe az, amikor látja, hogy a kivágott fa, ami rossz helyen volt, a kivágott fa újból kihajt. Nem tudom, hogy ő kínlódott vele, vagy én kínlódtam vele, mindig azt láttam, hogy kivágtuk, újból kihajt. Még mindig feszíti a hatalmas gyökereivel a járdát, és púposítja. Mit csináljunk ezzel? És azt mondja, ez neki a reménységet szimbolizálja. Neki ez azt jelenti, hogy nincs olyan helyzet, amiben ne lenne lehetőség megújulásra. Igen, ezt akarja kifejezni ez a vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről. Éltető erőt ad, reménységet ad a megváltó, hogy az fog történni, amit nem mi készítünk, mert valójában nem mi fogadjuk be őt, hanem ő fogad bennünket az ő világába. De a kettő egyébként egymást kiegészíti. Tegnap arról volt szó, hogy nekünk kell őt befogadni, ma inkább arról van szó, hogy ő fogad be az ő országába. Mert ő a saját világába jött, mondja János evangélista. A saját világába jött. Ő be akar fogadni bennünket ebbe a világba. Nagyon sok szabadulási történetet kapunk ma is hittestvéreinktől. Kettőt szeretnék ismertetni. Az egyik arról szól, hogy hát nem is tudom, vagy amikor 25 éve találkoztam ezzel a Pista bácsival. Írja a Vigasztaló magazinban, Paraklétosznak a magazinjában. Azt mondja, az utóbbi időben az Úr több szabadítását is átéltem. Ezek közül az egyik az, hogy nagyon óckodtam attól, hogy kivesznek belőlem egy testrészt, valamelyik szervet, ha meghalok, és másnak adják oda. Nagyon rossz érzés fogott el, ha erre gondoltam. Amikor egyszer egy idős hívő barátomnak ezt elmondtam, ő annyira a Szentlélek kenete alatt válaszolt, hogy egy csapásra megszűnt ez a félelmem. Mennyire fontos elmondani hívő körben, bibliaórán, mi van bennünk? Megszabadulhatunk a félelemtől. Attól is féltem sokáig, hogy mi lesz, ha a halálom előtt kómába esek. Nem szívesen gondoltam erre a lehetőségre. Amikor azonban ezt is egy szintén idősebb hívő barátomnak feltártam, ő olyan erővel mondta, hogy ne félj tőle, hogy megszabadultam ettől a félelemtől. Aztán 10 évvel ezelőtt nem józan gondolatok kezdtek eluralkodni bennem. Hát ezt már le sem meri írni, hogy micsoda. Tudtam, hogy ha ezt bárkinek elmondom, simán bolondnak néz. Viszont nem tudtam kontrollálni, hogy ezek a valóság talaján álló gondolatok-e, vagy sem. Kétségbe esettem, fordultam az Úrhoz, akitől ezt az ígét kaptam. Szűnjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, amely téged arra visz, hogy a bölcsességnek igéjétől eltévedj. Példabeszéde 9. Mondanom sem kell, hogy kijózanodtam. Végül pedig talán nem ugyanilyen szabadítása volt az Úrnak, hogy kihozott a pornográf vagy erotikus filmek képek nézegetéséből. Bizony az Úr szabadítása volt, mert jól lehet, az én akarat erőmre is szükség volt, de a szabadulást ő adta. Ő a szabadító. A másik, így fogalmaz a bizonságtételt hozó, hogy nem kell mindig tudnunk, hogy Isten miként hallgatja meg az imádságainkat. Néha azonban megengedi, hogy egy bizonságtétel jó híre megbátorítson bennünket, hogy kitartóbban hívjuk segítségre az Úr nevét. Ilonka néni a minap vesztette el 80 esztendős nővérét. Életéről és temetői, és a temetői istentiszteletről beszélgetve mondta el gyógyulásának történetét. Évekkel ezelőtt az utcán találkoztunk. Ismerve őt a templomból, láttam, hogy azon a napon különösen is szomorú volt. Mi baj van? Kérdeztem tőle. Majd könnyes arcát megsimogatva, rövid imádsággal és áldásmondással búcsúztunk el. Most a gyülekezeti teremben így emlékezett erre. Már sokszor el akartam mondani, hogy Isten akkor és ott az utcán az évekig tartó pánikbetegségemből meggyógyított. Féltem a haláltól, rettegtem az emberektől. Most örülök, mert teljesen szabad vagyok. Isten csodát tett velem. Mennyire fontos egymásnak áldást mondani, egymással imádkozni? Milyen gyakran tesszük ezt meg? Milyen gyakran kapcsolódunk az áramforráshoz? Mondtam az elején, hogy nagyon sokan keresik a szabadulást, meg említettem a kedves színészemet is, akit színészi szempontból nagyon becsülök, de azt mondom, hogy mindenki maradjon a kaptafájánál, mert amikor most ugye ő az Isten nyomában című sorozatot készíti, hát az interjúk azok jók, amelyekben ismertetik a különböző vallásoknak a felfogását, de a konklúzió, hát az nagyon távol áll a valóságtól, amit ő levon. Az körülbelül olyan, mintha én most arról kezdenék el beszélni egy csillagásznak, hogy hát én azt hiszem, hogy a nap körül forog a, vagy a föld körül forog a nap. Hát ez nem így van. Ez nem így van. A szabadulás az valóban megtörtént, Jézus által történt meg. Egy gondolata azonban nagyon meggondolkoztatott, és ezt továbbadom. Azt mondja, hogy ha az apokalipszis Isten akaratának a kinyilatkoztatása, ugye szó szerint azt jelenti, hogy a lepel lehullása, akkor a meditáció az a saját akaratunkra való koncentrálás. És ez igaz. Ez igaz. Mert mi ebbe az irányba szoktunk menni. Saját akaratunkat megvalósítani. De abból szabadulás soha. Soha nem lesz. Szabadulás akkor van, hogyha az Isten félelme fog uralkodni bennünk, az Isten tisztelete fog uralkodni bennünk, és lehull a lepel, és Isten akaratát megismerjük. Mert mit mond? Mit mondtunk karácsony este? Milyen ige szólt a zsidókhoz írott levélben? Hogy sokszor, sokféleképpen szólott az Isten az atyákhoz a proféták által, de ebben az utolsó időkben a fiú által szólt. Nem máson keresztül szól. Nem színészeken keresztül szól hozzánk, nem jogikon, nem gurukon keresztül szól hozzánk, hanem azon keresztül szól hozzánk, aki az egyetlen, aki lejött a mennyei világból, az egyetlen, aki az életét adta értünk. Az egyetlen, akinek a szava élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál. Az egyetlen, aki kimondja az ő szavát, és azzal helyre tesz. Bűnökből, megkötözöttségekből szabadít. Ő az egyetlen. Nem másokon keresztül, hanem a fiún, a megszületett fiún keresztül szól hozzánk, és nem fog velünk lakozni más, csak ő. Amen. Imádkozzunk. Urunk, megváltunk. Köszönjük azt, hogy olyan sokan keresik a szabadulást, keresik azt, hogy vajon mi lesz a halál után, különösen 70 vagy 80 után még inkább keresik. Könyörgünk értük a keresőkért, hogy halljanak meg téged, a fiút, aki szólsz hozzánk. Könyörgünk magunkért is, hogy halljuk meg a te szavadat, és ne csak egyszer találkozzunk egy évben, felületesen, hanem egész évben kapcsolatban legyünk, kapcsolatban maradjunk. És hogyha veled kapcsolatban vagyunk, akkor egymással is kapcsolatban maradunk, és ha egymással is kapcsolatban vagyunk, akkor együtt tudunk imádkozni, áldást mondani, és mondhatjuk el, hogy milyen szabadítást végeztél el bennünk. Kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, áld meg a mi gyülekezetünket azzal, hogy egyre többen mondhatjuk el, hogyan szabadítottál meg bűneinkből, hogyan szabadítottál meg betegségekből, nehézségekből, reménytelen helyzetekből, hogyan szabadítottál meg halálfélelemtől, pánikbetegségtől, és hogyan ajándékoztál meg az új élet örömével. Kérünk, hogy így áld meg karácsonyunkat. Amen.